Társak délelőtti ülés utolsó előadására Nagy Szabolcsot kérem fel, a Veszprém megyei levéltár igazgató helyettesét és a Trianon 100 lendület kutatócsoport munkatársát, a jogszolgáltatás és az erőszak határ területei pápán című előadása.
Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr! Az előadásnak a témája gyakorlatilag egy általános kérdéstől indítható. A 20. századi magyar történelemben számos rendszerváltozást éltek át eleink, illetve közülünk is azért néhányan vannak, akik legalább egyet megéltek. És az ilyen rendszerváltozásokkor mindig az egyik legfontosabb kérdés az, hogy hogy lehet igazságot szolgáltatni, lehet-e igazságot szolgáltatni egyáltalán az előző rendszerben elkövetett bűnök cselekedetek kapcsán, ugye maga az is, hogy ezeket a dolgokat bűnöknek tekintjük egyáltalán, az is egy politikai, ideológiai, szubjektív megítélés kérdése. És ugye az egyik legnagyobb nehézség ezekkel kapcsolatban az, hogy általában teljesen más jogrendszer működött korábban, teljesen másképp minősítettek egyes cselekményeket bűncselekménnyé, vagy engedték őket megcselekedni mindenféle szankciónak a fenyegetése nélkül, vagy egyenesen ösztönözték ezeket. Ezekkel valamit kezdeni kellett. Ezekkel az egyik nagyon szép példa a tanácsköztársaság korszaka, a tanácsköztársaság alatt elkövetett különböző cselekményeknek a későbbi megítélése, illetve arra a kérdésre is nagyon jó példákat találtunk ebből a korszakból, hogy szükségszerűen hogy hozzák magukkal az ilyen zűrzavaros időszakok a jognak a fellazulását, a különböző olyan cselekményeknek, olyan elszánásoknak, amit általában békebeli időszakokban a jog eszközeivel szoktak rendezni, azzal szoktak üldözni, azoknak a más eszközökkel való üldözését, tehát egyáltalán az erőszak monopóliumnak az állam kezéből történő kivétele, az hogy történik ezekben az időszakokban. És én önöknek most pápai példákat hoztam, ezeken keresztül szeretném ezeket bemutatni. Ugye itt az első dián pár kérdést tettem fel a témával kapcsolatban. A legérdekesebbek ezek közül, vagy a legfontosabb kérdések, hogy egyáltalában is ezek konkrétan felismerülnek majd a későbbiek során a vörös terrornak az értékelése kapcsán, a vörös terror cselekményei kapcsán Vári Albert által összegyűjtött eseteknek egy jó része például át kell, hogy essen egy ilyen rostan, amit az első pontban írtam fel, hogy egyáltalán el kell különíteni a bírósági eljárásokat és az önkényes cselekedeteket, illetve egyáltalán meg kell azt is vizsgálni, hogy mennyire lehet tekinteni, mennyire lehet felhatalmazottnak, jogi felhatalmazottsággal rendelkezőknek tekinteni ezeket a különböző szervezeteket. Egyáltalán elismeri-e az utókor az elődnek a jogát arra, hogy jogi felhatalmazást adjon valakinek, illetve hát magukat, a jogszabályokat is érdemes azért megvizsgálni akkor, hogyha egyáltalán elfogadjuk azt, hogy egy-egy esetben rendelkezett az adott szerv vagy az adott személy valamiféle jogi felhatalmazottsággal, hogy konkrétan azok a cselekedetek, amiket ő ennek kapcsán elkövetett, azok ennek a terénumán belül maradtak-e, vagy esetleg túlterjeszkedtek ezen, tehát valamiféle hivatali túlkapásokat követtek el. Az első cselekmény, a terror cselekmény idézőjelben pápán mindenképpen így említették ezt, az már rögtön nagyon érdekes több szempontból is. Ugye egyrészt ez még a tanácsköztárságnak a kikiáltása előtt esett meg. Erről aránylag kevés szó esik, bár mostanában azért több helyütt előfordult ez az információ, kevésbé ismert információ, gyakorlatilag a hasonló jellegű esetek kapcsán akár halálos áldozatok, akár csak atrocitásoknak az áldozatének a száma gyakorlatilag meghaladja a tanácsköztárság alatt ilyen atrocitásokon átesett személyeknek a számát. Pápán ez nem így történt, de itt is történt egy rendkívül nagy véres esemény. Az arról van szó, hogy a katolikus körben tartottak egy gyűlést a katolikus és kisgazda szimpatizánsok, amit valakik nem néztek jó szemmel, máig nem tudjuk, hogy kik voltak ezek, és erre a gyűlésre kívülről belőttek fegyverre, tüzet nyitottak több személy. Ennek a támadásnak 3 halottja és 2 sebesültje volt, és aztán utána is rendkívül nemtelen módon bántak még az áldozatokkal, többek között a helyi katolikus káplán próbálta ott a végtisztességben segítkezni a haldoklóknak, ezt is ott gúnyolták, illetve akadályozták a tevékenységben, egyéb más olyan cselekedetet is végeztek, tehát a mentést is akadályozták, és a sebesülteknek az ellátását, amely egy rendkívül utóéletében is egy rendkívül szörnyű cselekménysorozattá tette ezt. És ami a mi szempontunkból érdekes, és egy ilyen előremutató példával vagy kérdéseket vett fel ezzel kapcsolatban, hogy gyakorlatilag az következett be, ami aztán a későbbi történelem során számos esetben, ugye itt a vizsgálatnak az elnehezítése egy regnáló politikai berendezkedés alatt, ugye ez egy általános jelenség, illetve egyáltalán az elévülésnek a kérdés, ami majd aztán később például akár az 1989-es rendszerváltozás kapcsán is ugye az előző rendszernek a bűneivel kapcsolatban felmerült. Tehát tulajdonképpen ez a rendszer, akihez nagy valószínűséggel köthető volt ez a támadás, ez pár napig még a károlyi berendezkedés tükrében, aztán utána a tanácsköztárságnak a kikiáltása után pedig a proletár diktatúra képében még fennmaradt, és gyakorlatilag amikor már politikai akarat is létezett arra, hogy kivizsgálják ezt az esetet, és az esetleges megtalált terhelteket aztán valamiféle eljárásnak vessék alá, addigra gyakorlatilag el is indult az eljárás, de kimondja az eljárás, hogy ellehetetlenült ennek a felderítése, tehát tulajdonképpen megtorlatlanul maradt, illetve hát ez sem biztos, de ez majd az előadás végén fogok erre kitérni. A tanácsköztársaság kikiáltása után az első olyan dolog, amit vizsgálnunk kell itt a jog és az erőszak kapcsán, az a tanácsköztárságnak, a bíróságainak az eljárása, illetve egyáltalán ezeknek a léte, ezeknek a működése. Ez is egy nagyon érdekes dolog, egy külön előadást kívánna egyébként, hogy ez hogy zajlott le, ezeknek a kialakítása, hogy kezdtek el ezek működni. Gyakorlatilag senki nem mondta ki azt, hogy az addig működő rendes bírósági szervek azok nem fognak tovább működni, de jure léteztek, de facto aztán szép lassan ezek elenyésztek. Az újonnan létrehozott bírósági szervek, az úgynevezett forradalmi törvényszékek, azok először rendkívül különleges bíróságnak számítottak, bizonyos bűncselekmény típusokat vizsgálhattak volna csak, aztán szép lassan minden egyes bűncselekmény típus gyakorlatilag ezek bíráltak el. Egy nagyon érdekes képződményről van szó, kimondott szándék volt ezekkel kapcsolatban a laicizálása ezeknek a szervek, osztályalapon álltak össze, tehát általában köművesek, árcsok, egyéb kétkezi munkások voltak a bírái ezeknek a hármas tanácsban működő forradalmi törvényszékeknek. Van erről egy országos kimutatás, hogy egyáltalán jogvégzett emberek nagyon-nagyon kis arányban vettek részt ezeknek a működésében, és ezek a jogvégzett emberek is általában egykori ügyvédek voltak, és majdnem mindegyik jogvégzett ember a ügyészi szerepet betöltő, itt a forradalmi törvényszéknél ügyészi szerepet betöltő vádbiztosi pozícióban működött. Ennek ellenére nem mondhatjuk azt az általam vizsgált esetekben, hogy kirívóan súlyosnak ítélt döntések születtek volna az ő működésük során. Konkrétan Pápán például a későbbi perben, amikor aztán itt az ellenforradalmi rendszerben vizsgálták az ő működésüket, rendkívül enyhe ítéletben részesítették őket, mert kimondták azt, hogy saját maguk sem gondolták az ő működésüket egy teljes mértékben az igazság talaján álló dolognak. Próbálták el szabotálni, állandóan beteget jelentettek, a tagok nem nagyon vettek részt a forradalmi törvényszéknek az ülésein, illetve a meghozott ítéletek is általában elég enyhék voltak. Egyébként rendkívül nagy arányban hoztak ilyen tanácsköztársasági forradalmi kormányzó tanácsi rendeletekben meghatározott cselekmények, vagy ott azok alapján elítélendő cselekményekben büntető ítéleteket. Itt főleg a szesztilalomnak a megsértése volt egy rendkívül jelentős arányban magát képviselő deliktum. Ugye azt tudjuk, hogy általános alkoholtilalom volt, viszont például itt Veszprém megye területén így Pápához tartozó Somlón is a szőlős gazdák ezt nem tudták tartani, ezt az alkoholtilalmat, egész egyszerűen nem kaptak volna munkást akkor, hogyha ezek számára nem szolgáltatnak bort. Tehát tulajdonképpen folyamatosan kénytelenek voltak megszegni ezeket az előírásokat, illetve a már említett kékpénz, fehérpénz mizéria kapcsán is nagyon sok ítéletet hoztak. Ugye a parasztok nem voltak hajlandóak elfogadni a fehérpénzt, mondván, hogy ez egy értéktelen valami, egy ilyen játékpapír dolog. Kékpénz követeltek, ezt viszont tiltotta a forradalmi kormányzó tanácsnak a rendeleteiben található különböző utasítások, ezt tiltották, ezért ha valakit ezen kaptak, akkor ott szintén el kellett ítélni. Nagyon szigorú ítéleteket nem hoztak, és általában valamiféle dorgálással, feddéssel megoldották a az eljárásoknak a lezárását. Rendkívül nehéz helyzetben voltak ezek egyébként, mert konkrétan például az, hogy a csemegi kódex az hatályban van-e, vagy nincs hatályban ebben a korban, tehát olyan bűncselekmények kapcsán, amire vonatkozó rendelkezéseket egyébként tartalmazott a csemegi kódex, azt senki nem mondta meg számukra. Eljárás jogi értelemben is elég lazák voltak a keretek, és tulajdonképpen az új típusú bűncselekményeknél pedig a büntetési tételek nagy döntő többségükben hiányoztak, tehát itt teljesen ex-has kellett volna valamit mondani. Egy-két olyan forradalmi törvényszékről tudunk, ami azért valami szigorú büntetéseket hozott, ezek pedig általában átestek a ló másik oldalára, például Székesfehérvárot vagy Veszprémben van halálos ítélet, amelyet később aztán Budapestről megsemmisítettek, és még a végrehajtás előtt megakadályozták annak végrehajtását, mert ott meg kimondták a budapesti döntéshozók is, a belügyi népbiztosság írt ezekben az esetekben valamiféle levelet, táviratot, hogy egész egyszerűen nonsense, amilyen döntést hoztak, de mondom, ez inkább kirívó eset, sokkal kevesebb. A karhatalmak működése érdekes még ebből a szempontból, ezekre, hogyha azt mondtuk a forradalmi törvényszékekre, hogy egy bizonytalan jogi környezetben voltak kénytelenek működni, akkor ez egy még bizonytalanabb jogi környezetet jelentett, gyakorlatilag ezeknek a működésének a határai abszolút nem voltak kijelölve. Az önhatalom, mint olyan, sokkal erősebben jelen volt itt, mint a bírói szerveknél, és ezekhez tulajdonképpen köthető egy különleges bírói szerv, a forradalmi vésztörvényszékeknek az intézménye, amely bár szólt róla rendelet, és valamiféleképpen volt szabályozva ezeknek a létrehozásának a lehetősége. Számtalan olyan eset van, és itt Pápa környékén is elsősorban nem sokára említendő Devecseri vörös terror kapcsán, amikor egyértelműen nem vezethető le a forradalmi kormányzó tanácsi rendeletből ezeknek a létrehozása. Tehát tulajdonképpen számos esetben olybá tűnhet az utókor számára, hogy a lincselést, vagy az ilyen önhatalmú idézőjeles rendrakást és vérengzést, ezt gyakorlatilag ezzel legitimálták utólag, vagy hát ott valós időben, de nyilván az utókornak számva, hogy azt mondták arra az eljárás, hogy ez valamiféle forradalmi vésztörvényszéki eljárás volt. A legsúlyosabb eset karhatalmak és forradalmi vésztörvényszék kapcsán Pápával kapcsolatban az az úgynevezett Devecseri vörös terror esemény. Ugye itt arról van szó 1919. május 5-én, hogy egy olyan rémhír terjed el Devecserben, miszerint a tanácsköztársaságnak vége, elbukott a tanácsköztársaság, ezért ott a devecseriek, akik, hát ez egy olyan település volt, ahol főleg módosabb gazdák, illetve iparosok éltek, de a társadalom döntő többségét azért ezek a módos gazdák alkották, és ezek vitték mindenképpen a helyi politikai közéletben is a prímet. Ezek akkor nyilván kaptak ezen az alkalmon, hogy a rendkívül népszerűtlen berendezkedést és annak a helyi képviselőit ezt elfogták, kikiáltották az ellenforradalmi rendszert, és a törültek annak, hogy ilyen hamar megszabadultak a proletár diktatúrától. Ennek a híre azonban nagyon hamar elkezdett terjedni. A közeli Ajkán, ami viszont egy munkás fellegvárnak számított, legalábbis Veszprém megyei viszonylatban mindenképpen, ott oda nagyon hamar elmentek hírvivők, és innentől kezdve aztán úgy a megyei vezetőséget, mint a közeli pápának a vezetőségét értesítették, és gyakorlatilag pár órán belül megindultak a különböző vörös katonai és karhatalmi alakulatok Devecser ellen. Gyakorlatilag ezek aztán pár puskalövés után le is verték ezt a devecseri ellenforradalmat, és ezután egy rendkívül erős, megtorló tevékenység következett. A legelső áldozat, Bőnyi Gyula, az még az utcán esett áldozatául ennek a karhatalmi bevonulásnak, gyakorlatilag ő szeretett volna, látta azt már, hogy elbukott ez az ellenforradalom, szeretett volna hazatérni, fegyvereit eldobálta, és egy a karhatalom részt, tehát a pápai karhatalmi csapatokkal érkezett, de egyébként devecseri illetőségű ismerőse az utcán megállította, majd aztán elegettett minden felszólításának, ennek ellenére agyonlőtte, és a haldokló férfit aztán még ilyen mindenféle nemtelen kínzásoknak és megalázásoknak vetette alá több társával együtt. Egyébként itt van a Budapest főváros levéltárában ennek az ügynek a bírósági aktája, tehát ezt itt lehet kutatni. A többi áldozat az már ilyen forradalmi vésztörvényszéki eljárás kapcsán ítéltetett halálra, és hajtották rajtuk végre a halálos ítéletet. Érdekessége az ügynek, hogy főleg pápaiak vettek részt itt az elején úgy a forradalmi vésztörvényszéknek a megalakításában, mint az eljárásoknak a lefolytatásában, de nagyon hamar Budapestről beérkezett Samueli László, Samueli Tibornak az öccse, aki az egész ügynek az irányítását tulajdonképpen átvette, és inkább csak a tevőleges, tehát itt úgy a hóhéri, mind az előzetes vizsgálati, fizikai cselekményekben vettek részt ezek a pápaiak, és hát ha valaki ennek az ügynek a lefolyását megnézi, akkor azért az mindenképpen szemébe ütölhet, hogy annak ellenére, hogy ez valamiféle törvényszéknek nevezte magát ez a testület, valami kevés köze van bármiféle jogállami keretek között működő és működtethető bírósági szervhez. Az, hogy mondjuk a Csemegi Kódex, ami ezelőtt is, meg ezután is ugye hatályban lévő magyar büntető törvénykönyv volt, és annak ellenére, hogy a kritikusai meglehetősen szigorú büntető kódexnek tartották ezt, annak ellenére csak pár bűncselekmény esetén tartalmazott halálbüntetési szankció kirovási lehetőséget. Az, hogy ahhoz képest ezek a büntetések, amik itt szabadtak ki Devecserben, ezzel szöges ellentétbe álltak, tehát gyakorlatilag olyan cselekményekért szabtak ki halálos ítéletet, ami a Csemegi Kódex esetében maximum pár év börtönbüntetéssel lett volna fenyegethető. Ez az egyik kérdés, és azt gondolom a kisebb kérdés, hanem főleg a kiszabott halálos ítéleteknek a végrehajtásának a formája, és utána aztán a holttestekkel való bánásmód és azoknak a megalázása, a példastatuálása a holttesteknek a közszemlére tétele által, az az, ami azt gondolom, hogy semmiféleképpen jogállami keretek közé nem illeszthető, bárhogy is tekintjük, bárhogy is ítéljük meg a tanácsköztárságnak hasonló szerveit. Nagyon érdekes kérdés, szintén nem nagyon közismert és kevés szó esik róla, hogy a tanácsköztárság ugye itt a tankönyvi keretek között az augusztus 1-ével, 1919. augusztus 1-ével véget ér. A legritkább esetben történt az így vidéken, ugye ugyanúgy, ahogy kicsit spéttel vezetődött is be ez a proletár diktatúra, mire eljutott a hír, mire egyáltalán ki tudták találni azt március 21-e után, hogy hogy kéne ennek kinézni vidéken. Ugyanígy a vége is általában egy kis elnyúlással csengett le. Gyakorlatilag itt is arról van szó pápa környékén, és augusztus 2-án a pápai felsővárosi polgárok hasonlóan a devecseriekhez korábban meghallották azt, hogy vége van a proletár diktatúrának, saját kezükbe akarták venni az irányítást, és gyakorlatilag az addigi vörösőröket nemzetőrséggel kívánták felváltani, és egyéb más intézkedéseket terveztek. Ennek a cselekedetnek rögtön lett egy halálos áldozata, ugyanis a pápán rendkívül erős direktórium és annak a karhatalmi szerve, a vörösőrség, az ellenük csapott a felsővárosiak ellen, és egy ugyan fegyvertelen, de nekik ellenállni kívánó polgárt halálos sebesülésért, ennek kapcsán többeket pedig elfogtak és elvittek a várkastélyba. Ekkor még mindig nem lett vége ennek az esemény sorozatnak, két közeli településen is hasonlóan örültek a proletár diktatúra elbukásának, és ezekhez a pápai vörösőrség kiszállt, és itt a homokbödögei ünnepélyen augusztus 3-án a kocsmában volt, egyébként itt kisbúcsú is volt, tehát vallási ünnep is volt homokbödögén, kocsmában mulatozó emberek közé valaki kívülről belőtt, és egy személy a söntésben halálos sebesülés szenvedett, tehát egy abszolút nemtelen támadás történt. A lovászpatonai augusztus 4-i eset az egy kicsit más, itt a plébánost próbálták felelősségre vonni, hogy ő szervezte az egész ellenforradalmat, aki nagy valószínűséggel itt ugye a tanúvallomások egymásnak ellent mondanak, nekik ellenállt, és ennek kapcsán lőtték őt le. Ennek a plébánosnak egyébként, akinek itt látható képe, később aztán a Hortikorban egy nagy kultusza keletkezett itt lovászpatonán. Amikor ennek ellenére azért a pápai tanácsköztárság is kiszenvedett, és az ellenforradalmi rendszer berendezkedett Veszprém megyében is, és így pápán is, akkor gyakorlatilag beindult az egyik fő mozzanat a felelősségre vonások kapcsán, ez pedig a bírósági felelősségre vonások, és hát persze emellett fegyelmi ügyek, igazolási eljárások is zajlottak, de a legfontosabb a szempontunkból ez a bírósági felelősségre vonásoknak az ügye. Itt pápán is rendkívül sok per zajlott le a magukat a kommunizmusban valamiféle cselekedettel gyanúba kevertek ellen. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a vádpontok között három fő jellegű vádpont szerepelt, gazdasági jellegűek, személyek élet testi épségével kapcsolatos jellegű vádpontok, illetve politikai jellegű vádpontok. Nagyon hosszasan lehetne csak ezt konkrétan tárgyalni, hogy minek mentén zajlottak le ezek a perek. Röviden összefoglalva annyi, hogy a Csemegi Kódexet hatályosnak tekintették, jogfolytonosnak tekintették a dualizmussal a korszakot. Így azt mondták, hogy amely személyek és nem tekintették államnak a tanácsköztárságot, tehát mint egy bármilyen tisztséget viselt valaki a tanácsköztárságból a cselekedetét, azt tulajdonképpen magánszemélyként ítélték meg, annulálva azt a tényt, hogy őt esetleg valaki ki nevezte valamiféle tisztséget. tisztségre. Így például a gazdasági jellegű bűncselekményeket úgy követhette el valaki, hogyha tanácsköztársak tisztségviselőjeként például rekvirált, akkor attól függően, hogy erőszakkal tette ezt, vagy erőszak nélkül lopást, vagy rablást, vagy hogyha csak pszichikai erőszakot alkalmazott, akkor zsarolást róttak a terhére, és ugyanígy a személyeknél például, hogyha valaki forradalmi törvényszéknek a tagja volt, akkor szintén, ha letöltendő büntetés szabott ki, akkor személyi szabadságnak megsértését, és így tovább, és így tovább. Érdekes, hogy a politikai jellegű bűncselekmények voltak azok, amelyek a leginkább függetlenek voltak attól, hogy valaki mit gondolt a tanácsköztársaságról, ugyanis a lázadás izgatási eseteknél, hogyha a zsidó szót például kicseréljük, a század elején nagy antiszemita fellángolások kapcsán született büntető ítéletekben, ugye születtek ilyen büntető ítéletek, amikor valaki Észak-Kelet-Magyarországon zsidók ellen lázított, izgatott. Ha ezt mondjuk a burzsújra kicseréljük az adott beszédekben, akkor tulajdonképpen teljesen analóg ügyeket látunk, tehát az izgatásos és lázadásos esetek kapcsán. Az ítéletekre azt lehet mondani, hogyha a politikai szempontoktól eltekintünk, akkor a csemegi kódex alapján teljes mértékben objektív ítéletek születtek, tehát az ítélet, a kirót büntetések azok teljes mértékben megfeleltek a korábban más hasonló bűncselekmények, de nyilván politikai érintettség nélkül született ítéletek, vagy ítéletekkel. Egy halálos ítélet született itt Pápán, ugye ez a hóhér akasztása, aminek az előadásnak a címét kölcsönözte, ez Mayer Lajos, ő az a vörös katona volt, aki a lovászkatonai plébánost agyonlőtte. Nagyon érdekes, hogy a másik kettő eset is a pápai felsővárosi polgárnak a gyilkosa, illetve a homokbödögei gyilkos személye szintén nagy valószínűséggel meg volt állapítható. Azonban mind a két személy azzal védekezett, hogy ők csak részegen dicsekedtek korábban, amikor elismerték azt, hogy ők, ugye ez még augusztus 2-a, 3-a táján, amikor még ők voltak hatalmon, dicsekedtek azzal, hogy ők ölték meg ezt az adott szemét, ezt a vallomásukat visszavonták a későbbiek során, és mind a két személyt ez alapján felmentette a bíróság. Ezek, illetve azok a tények, hogy rendkívül nagy számban születtek felmentő ítéletek, illetve akár egy embernek a vádpontjai közül jó arányban, tehát lehet, hogy a fele vagy még több, az felmentő döntéssel végződött az ő esetében a per, azt mutatja, hogy ebből a szempontból is rendkívül objektivitásra törekedtek a bíróságok, tehát abszolút nem lehet koncepciós perek közé ezeket sorolni. Azt gondolom, hogy ez a homokbödögei és pápai felsővárosi gyilkosnak a felmentése mindenképpen ezt mutatja, és gyakorlatilag ez hozta aztán magával a másik ügyet, ami gyakorlatilag későbbiek során ugye a múlt rendszernek a történetírása hajlamos összekeverni ezeket a bírósági eljárásokat a fehér terrornak az eseményeivel. A korban ez abszolút nem volt így, ugye Vári Albertnek is olvashatjuk a művében, hogy gyakorlatilag vele versengtek a fehér terror különítmények abban, hogy elrabolják őtőle a terhelteket, és a saját kezükbe vegyék az ő általuk kívánt igazságszolgáltatást. Pápán is történt erre egy konkrét eset. Gyakorlatilag arról volt szó, hogy román megszállás volt már Veszprémben is, és a románok nagyon sok vörös terhetet kiszabadítottak, egész egyszer nem tudni, hogy milyen okból kifolyólag, de amikor a magyar szervek elkívántak járni velük szembe, akkor kiszabadították ezeket, és nagy valószínűség szerint ennek köszönhetően, amikor Veszprém irányába kívántak Pápáról egy nagy fogoly kontingenst szállítani, és ezeket aztán továbbítani akarták Siófokra, akkor Devecserben ott valamiféle helyi különítménye, a nemzeti hadseregnek egy helyi különítménye, ezeknek egy részét nem engedte tovább, hanem kicsit több mint 20 főt, olyan 2 tucatnyi főt, máig ismeretlen körülmények között valószínűleg kivégeztek ott a devecseri erdőbe. De mondom még egyszer, ez a bírósági eljárásra konkuráló ügy volt, és nem pedig azt támogató, hogy azzal valamiféle analógiába hozható. Érdekessége a történetnek és ennek az utóéletének, hogy gyakorlatilag mai napig nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Hatósági exhumálás, anyagkönyvezésük ezeknek elmaradt, pedig hát például a polgárjogi értelemben rendkívül fontos lett volna egyáltalán az örökségnek a megnyílása, vagy bármi egyéb más olyan jogi ügylet, ami miatt ezeket kellett volna anyagkönyvezni későbbiek során. És hogyha azt mondjuk, hogy a Horthy korban ugye féltek esetleg ezt az ügyet feszegetni, akkor ennek ellenére felhozhatjuk azt, hogy az egyik áldozatnak, valószínű áldozatnak a testvére az például később a szovjet megszállás után Pápa városának tanácselnök asszonya volt, az első tanácselnök asszony volt ott. Tehát ő a közigazgatás fejeként aztán saját hatáskörben megtehette volna, hogy a 25 éven keresztül elmaradt idézőjeles papírmunkát elvégezzék. Nem tudjuk, hogy ez miért nem történt meg. Minden esetre hatalmas nagy kultusza volt ezeknek a devecseri mártíroknak a múlt rendszerben Pápán. És hát köszönöm szépen a figyelmüket, körülbelül ennyivel tudtam ez a témához hozzájárulni.
Köszönöm szépen. az előadásokat és az előadóknak a fegyelmezettséget.